Köszöntök mindenkit sok szeretettel. Kérdés az volt, hogy a tegnap, illetve a heti nagy hidegek után, hogy iglóba jövünk-e, vagy imaházba, vagy jégverembe, vagy se. De egy hétig nem volt befűtve, tehát kívül természetesen. Ezért mégis elviselhető lett a hőmérséklet. A korintusi második levélből olvasunk a 8-as rész első 5 versét. A új fordításúban a 207-es oldal, aki így keresi. Tehát második korintusi levél, 8-as rész első 5 verse. Fennállva fogjuk meghallgatni. Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Macedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagság lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejük felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak azért, csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk az Isten akaratából. Ennyi az igen. Vizsgáljuk meg, mennyire vagyunk készek az adakozásra, és milyen lélekkel gyakoroljuk ez a felszólítás. A közel fél év alatt 16-20 járókeretet, tolókocsit kértek tőlünk. Pár évvel ezelőtt, vagy több évvel ezelőtt tudtunk osztani ilyeneket. Háromszor vagy négyszer kértek mobil betegágyat, szivacsokat, vagy dekubitis betéteket, ilyen betegeknek való szivacsokat. Azon kívül 3-4 helyről próbálták megtudni, hogy mi lesz az idei tüzelőjükkel. És ami a legutolsó, bő fél év alatt legalább 3-an fordultak hozzánk, ami nagyon nehéz dolog lehet szerintem egy szülőnek, hogy ki kell írassák a gyereküket, mert nem tudják fizetni az iskolai költségeket. Mit tudunk ilyenkor csinálni? És azon túl voltak nagyon sok helyről, vagy sok helyről kérések, másféle kérések, jó néhány levelet őrzök meg, meg néhányat el is nem őrzök meg, mert olyan, így mondta a fő konzul is Szabadkán, hogy voltak, akik hozzájuk mentek segítséget, mert nincsenek könyveik és térképeik, mondták, jó, akkor írják le, és akkor megértek, hogy hát akkor mivel nincs semmink, akkor kérünk 3 komputert. Vannak ilyen leveleink is nekünk is, hogy ha már lehet kérni, akkor felsoroltak mindent. És hát nekem egy 50 évre előre, csak ha odaadnánk, az elég lenne. A szükség az egy nehezen, pontosan nehezen meghatározható dolog. A napi 1 dollárja, ha van valakinek, az 66 dinár. Egy napra, akkor az még a szegénység fölötti kategória. És aki a megélhetésre, a túlélésre kér, az megérthető dolog. És azon kívül még vannak dolgok, mondtam egyik ima órán, hogy vannak olyan közösségek, akik azt mondják, hogy az adakozásuk első szakaszát a más helyen folyó missziókra adják szigorúan, kifejezetten. A második részét, az adakozásukat a helyi szükségletekre adják, a harmadik részét pedig az özvegyasszony perselyébe. Ez az ilyen hirtelen eseteknél, ahol betegség, vagy tüzelő, vagy túlélés, vagy iskolai lehetetlenség. Ilyenre mondják, és akkor, hogyha ez a három helyre tud adakozni a közösség és az egyén, vagy akar adakozni, akkor ott kialakul egy nagyszerű egyensúly, mert jó szívvel tud adakozni, és nem attól függ a dolog, hogy mi van, hanem hogy mit tudunk adni. A nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Ez gyönyörűen meghatározza Pál, mert elsőlegesen a tiszta szívűség az a fontos. Amikor valaki felszabadult örömmel elhatározza, hogy ami van, amit felajánl, az Istennek ajánlja fel. És hiszi azt, hogy jó helyre fog érkezni, hiszi azt, hogy Isten áldása van azon az adakozáson, áldás lesz ott, ahova megy, áldás lesz, mert a jövőbeli remény fog éledezni, vagy ébredezni, és a nehézségeket így is le tudja valaki, ilyen szemlélettel le tudja valaki gyűrni, amikor azt mondja, hogy én odaadom. Egyszer volt Újvidéken, hogy érkezett egy érdekes küldemény Németországból. Egy néni, hatalmas nagy háza volt neki, ahogy elmesélték, elhatározta, hogy egy idősek otthonába költözik, és az összbútorzatot tett a kiskanáltól, a nagy szekrényig felajánlotta mindet Szerbiának. És nem vitt magával semmit az idősek otthonába. Hihetetlen volt az, hogy később aztán visszaírtuk, hogy 15 családot elláttunk abból az egyházból, amit ő egyház felszereléséből, és 10-15 családnak jutott olyan szükséges dolog, ami egyébként nem volt. És az volt az a válságos időszaka nálunk, amikor jöttek 95 után. Sokan hontalanok lettek, lakások, butorzatok, ruhák nélkül lettek, és egy önzetlen, egy tiszta szívű felajánlás áldás lett 10-15 család számára. A nyomorúság sok próbája hozza elő belőlünk azt, hogy mi van bennünk. Keserűség, megkeményedés, vagy tiszta szívűség. És imádkozunk azért, hogy egész évben legyünk nyitottak a szükségre, a nehézségekre, mi közösen. Lássuk meg azt, hogy hol tehetünk. Talán ami kevesünk, olyan sok áldás lehet máshol. Az amerikai lapban, az evangéliumi hírnökben, ha olvassuk rendszeresen, hogy visszük el, sokszor jelenik meg egy kis hirdetésecske. Ha készül az elköltözésre, ne felejtkezzen el a szövetségünkről végrendeletében. És mosolygunk, hogy milyen dolog. És azt mondják, hogy többen vannak, akik úgy készülnek, hogy nem visznek semmit. Túlvilágra, hát a végrendeletet készítenek, és vagyonuk egy részét ráhagyják a misszióra. És aztán van ott egy bizottság, aki ezt megfelelő módon irányítja, és áldás van rajta. Lehet, hogy még nem gondolkodtunk így, vagy nem gondolkodunk így, de lehet sok minden áldás, ha megfelelő irányba küldjük, és tiszta szívűség van mögötte. Korintusi gyülekezet ereje szerint, sőt, erő felett és önként adakozott. Sürgetve kérték, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. Ez beszél A tiszta szívűségről. Arról, hogy ők megértik azt, hogy milyen szükségek vannak, és megértik azt, hogy minden kell, hogy működjék. Mint ahogy az autóban az üzemanyag, ugye a misszióban is kell a támogatás. Nem csak lelkileg, hanem mindenféleképp. És ehhez kell az a látás tőlünk, hogy igen, mi is akarunk így részt lenni, mi is része akarunk lenni így a missziónak. És ehhez imádságos szív kell, ehhez elkötelezettség kell, ehhez odaszántság kell, hogy mi ne csak nézzük, hanem meg is értsük azt, hogy mi van. Mindig az a kellemetlen helyzet, amikor én vagyok a boxzsák. Egyrészt jönnek és mondják a szükséget, másrészt mondják, hogy lehetetlen. És akkor kell felfogni ezeket az ütközéseket, és kell megtanulni azt mondani, hogy ugye, hát most nem tudok adni. Vagy megtenni mindent, hogy tudjunk adni. És mindig vannak ilyen helyzetek, és mindig kell sok bölcsesség ahhoz, hogy ezt jól tudjuk koordinálni, és ez sokszor nehéz dolog. És azt kell, és azt látni, hogy hol van igazi szükség. Imádkozunk azért, hogy a szívünk legyen nyitott, az értelmünk legyen nyitott, a lelkünk legyen nyitott, és szükségben tudjunk, ha csak lehet, tudjunk. Az igazságtalan szenvedés eltűrése, olvassuk Péter első levele második részének 18-as versét, a 25-ös versig. Tehát Péter első levele, második rész, 18-as verstől a 263-as oldal. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében, hiszen erre hivatatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta arra száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Eddig az ige, üljünk le. Bevezető az, hogy ti szolgák, pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a juhnak és méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Írja, és tudjuk, hogy abban az időben volt adós rabszolgaság is, tehát ha valaki adós volt, x idő után elvitték, és le kellett dolgoznia az adósságát. Amíg dolgozott, addig a család magára volt utalva, és ők kellett, hogy fenntartsák magukat, ha jött a adós rabszolga, aki ledolgozta a magáét, elégették az adós levelet, akkor újra dolgozhatott, újra szabad ember lehetett. És voltak azok, akik szinte úgy születtek az adósságukkal, illetve a rabszolgaságukkal, mert hadifogoly gyermekekből lett. Rabszolga, akiket lepecsételtek a vállukon vagy a homlokukon, mint egy állatot, és kopaszok voltak, és dolgoztak közmunkákon vagy magánrabszolgákon. És amikor ezek a rabszolgák meghallották az örömhírt, az evangéliumot, megtértek, ugyan, de szabadok nem lettek földi értelemben. És itt úgy írja, hogy félelemmel, teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Tehát, hogy voltak rabszolgák, akiknek nem volt jó gazdájuk, akikkel mindent megtettek, és nem volt kedves elbírálás, vagy megfelelő elbírálás. Amikor Jézus erről beszélt, akkor azt mondta, hogy a későbbiekben, hogy hát ő az első kommunista, aki jogokat követelt a rabszolgáknak is, és mindenkinek, de itt azt látjuk, hogy bizony azt írja az ige, hogy teljes engedelmessége, vagy félelemmel kell lenni a kivéletlenek felé is. Kommentáríró azt írja, hogy hát ma nem csak új barbárság van, vagy újra visszatértünk a barbár időszakba, hanem újra visszatértünk szinte az ilyen rabszolgakorba, ahol a nehézségek annyira általánosak, hogy szinte nincs ország a rendszerváltás után, ahol ez nem jött volna újra fel. Mert milyen rendszer az, ahol egy fiatal házasoknál azt mondják, hogy alá kell írni a fiatalasszonynak, hogy ha elvállalja a munkahelyet, akkor elvállalja azt is, hogy minimum három évig nincs gyereke. Vagy ha valaki aláírja a munkaszerződést, akkor aláírja azt is, hogy soha semmi kifogása nem lesz a munkaidőre, és a tulajdonos azt mondja, hogy nincs munkaidő határ. Tehát amikor kell és ahogy kell, berendelik. És ez már a kíméletlen kategóriába tartozik szerintem. És nincs munkaköri leírás. A baptizmus Angliában a 19. században először az egyházak közül kiállt a munkások jogaiért, és nem egyházzal kapcsolatos jogokért is harcolt, és az egyik előharcosa volt a munkásjogoknak. Lehet, hogy ezt nem tudtuk, de ez így volt. Tehát nem csak az emberi jogokért harcoltak Amerikában Martin Luther King-gel, hanem Angliában is a munkajog, tehát az emberekhez kapcsolódó jogoknál a munkáért és a méltányosságért is síkra szállt, és erre sokan büszkék, méltán büszkék. Itt az ige azt mondja, hogy vállalnunk kell a helyzetünket. Amilyen helyzetben születünk, illetve amilyen helyzetbe kerülünk, akkor vállalnunk kell azt is, hogy az örömök, a lelki örömök mellett jönnek, megpróbáltatások, jönnek nehézségek, és ezek a nehézségek nem mindig könnyen elviselhetők. Nem egy nap alatt, nem egy hónap alatt, vagy fél év alatt, hanem valakinek 10 vagy 20 évig tartó idő, amire elmúlik. És nehéz ilyenkor látni azt, hogy hol a vége, hogy hol van a megoldás. Isten nem azt mondja az ő igéjében, hogy minden problémánkra megoldást találunk, hanem azt mondja, hogy mindenben mellettünk van, velünk van, és végig kísér bennünket. Így írja, és ő a fő példa, mi nem vagyunk tökéletesek, és nem biztos, hogy tudjuk ezt így, mint ő elviselni, de azt írja, hogy ő nem tett bűnt, pedig vele tettek. Álnokság sem hagyta el a száját, pedig vele voltak álnokak, vele voltak mindenfélék, és próbálták, hogy tőle hallani ugyanazt, amit ők tettek meg. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Tehát Jézus annyira példát mutatott ebben, hogy tanulható és értelmes dolog megtanulni, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Terhet hordani. Azt jelenti, amit Jézus tett velünk. Hogy átvállalta a dolgainkat, és vitte egész a Golgotáig, ahol lerakta, ahol mi is mindig lerakhatjuk a bűneinket. És ebben tanított bennünket arra, hogy a kellemes és kellemetlen, mondja az ige Zsoltára, nem szeretem napokban is. A dolgunk az, hogy ezt vigyük az Úrhoz. Nem bírjuk, vannak dolgok, amit nem bírunk elvetni magunktól, hogy jó, köszönöm, eddig beteg voltam, most megszüntetem a betegségemet. Vagy eddig terheim voltak, inkább arra tanít bennünket, hogy mi másképp vigyük a betegségünket, nehézségünket, gondjainkat, és mindig tudjuk, hol van az a hely, ahova vihetjük. És ebben érkezik vissza az erősítés, vagy tőle érkezik vissza az erősítés, a mellénkállás, a bátorítás, a vigasztalás, amire szüksége van az embernek, hogy ez egy teher, amit nem dobhatunk el. De ebben ő mellettünk van, ő átvállalja a sorsunkat, átvállalja a terhünket, a lelkiismeretünket, és végig visz bennünk. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Ebben a részben az egyik ilyen hangsúly, amit én magamnak felfedeztem, ez a félmondat, hogy az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert hogy igazából ezek a fájdalmak őnála oldódnak. Azok, ami nekünk elviselhetetlenül nehéz, ő azt átvállalta és azt viszi magával. És az ő sebei azok, amit Tamásnak is megmutatott, hogy érintsd meg, majd ha látom, Uram, majd ha látom a sebeit, mondta ő, és azt mondja, itt vagyok, érintsd meg. És nézd meg, hogy ezek, amik értünk van, értetek, mondja Jézus, értünk van, és ezek, ami megszakította, úgymond az átkot, a bűnöknek az elviselhetetlenségét. Megszakította az ítéletet. És attól kezdve, hogy Jézus felment a keresztbe, attól kezdve a mi terheinket másképp lehet viselni. Tehát itt a hangsúly azon van, hogy másképp. Méltósággal meghalni, mondja Polc Alány, aki tanította az embereket hosszú évtizedeken keresztül arról, hogy hogyan kell szembenézni a nehézségekkel, és hogyan kell látni, hogy az valóság. Nem egy képzet, egy valóság, de hogyan lehet végig harcolni, végig küzdeni úgy, hogy nem teher vagyunk azokra, azoknak, akik ott vannak körülöttünk. Mint hívő emberek, hogyan viszonyuljunk az igazságtalan szenvedéshez, kérdezi az áhítat vezető. A méltán kiszabott büntetés elviselésére mindenkinek van ereje, de az ártatlanul kimért szenvedés elviselésére csak Isten kegyelme adhat erőt. Az elviselés. Tehát az, hogy mi tudjuk, hogy nem annak az X-nek vagy Y-nak élünk. Nem ő érte élünk, és nem ő miatta vagyunk, és nem, mi, nem neki köszönhetjük azt, hogy élhetünk, vagy hogy anyagiakhoz jutunk, hanem minden Istentől ered, és Istenhez tér vissza. És ami nehézség van, az még nem kell, hogy akadály legyen a számunkra, azért, hogy hálásak legyünk Istennek, és köszönjük meg. Az arányítás kérdése is mindig nagyon fontos, hogy mi ne ahhoz arányítsuk meg az elvárásainkat, ami nem a mai valóság és a mi valóságunk, arányítsuk ahhoz, hogy mennyivel lehetne rosszabb. A szülő, aki hozzám jön és azt mondja, hogy nem tudom fizetni a gyermekem iskoláját. A testvér, aki eljön és azt mondja, hogy nem tudom fizetni a testvéremnek az orvosi kezelését. Vagy aki eljön és azt mondja, hogy nincs tüzelőm, és már mindent megtettem. Az egész más valóságban éli magát. És olyankor azt mondhatjuk, hogy igen, ez a szenvedés semmi ahhoz képest. Amik körülöttünk vannak. Az a filmstúdiósok, akik rólunk filmet készítettek, keresik a nehéz helyzeteket, és csak végigmentem egy keskeny közben, ahol még a régi kisablakos kisházak vannak, és ötből négyben még laknak. És nyitott gang van, középső konyha, a középső az konyha volt, ugye, a tiszta szoba és a hátsó szoba, és csak annyi van, és látszik, hogy soha még nem építettek hozzá a Verszfalú régi házhoz. És mondom, mi lehet ott? Hát ott még valószínű, hogy nehezebb helyzetek vannak. És az idő változásával lehet, hogy a felfogás is maradt a régi, de nem változott az életmód és a lehetőség sem. Körülöttünk, velünk, közöttünk élnek ilyenek, és ezt is látni kell, amikor mi nekünk úgymond kíméletlen helyzet alakul ki. Hogy lehet, hogy a mi szempontjaink másabbak, és ez miatt vagyunk mi siránkozók. És így tovább. Tegnap nevettem, meg tegnap előtt is nevettem. Az ima órán feljött a témánk a telefon. Vannak számláink, kinek ekkora, kinek avakkora, kinek megbírnánk lenni nélküle? Minden bizonnyal meg tudnánk lenni nélküle. De mégis megszoktuk. És azt mondjuk, hát jól van, akkor most ezt fogjuk kiszenvedni, kinyögni és félretenni. Gondoljuk meg, hogy hány, most ez lehet, hogy szükséges, mert így szoktuk meg. De hány ilyen dolog van még az életünkben, ami miatt azt mondjuk, hogy nem lehet már élni. Ez nélkül, az nélkül, amaz nélkül, és amikor bemegyünk egy másnak a házában, azt látjuk, hogy egy szobában lakik, hatot nem használ. Mondjuk, hogy micsoda fölösleges duskálás. Közben mi magunk is lehet, hogy ilyenek vagyunk. És meg kell tanulni hálásnak lenni. Azokért a dolgokért, amik szükségesek, amiket megkapunk. Az ige egy helyen kérdezi, hogy Jehezel, van fedél a fejed felett? Légy hálás Istennek. Voltam, és mellett ott van Konstantin császárnak a palotája, villája. 303-ban élt, 330-ig élt, tehát jó 1600 évvel ezelőtt. A villájába a termálvizet 40 kilométerről vezették a föld felszíne alatt ólomcsövekben, és a padlója dupla rétegű volt, és padlófűtése volt, persze medencéje is, ahol újra melegítették a vizet. Ő volt az egyetlen azon a környéken, akinek ilyen volt, és rabszolgák százai dolgoztak azért, hogy így legyen. Tehát már akkor, az első keresztények idejében voltak olyan luxus körülmények, amiket még ma sem értünk, és érünk meg, és voltak olyanok, akik például a remeték, akik szikla barlangokban éltek, mézen, sáskán, meg még hamarabb is. Meg kell tanulnunk hálásak lenni, meg kell tanulnunk mértékletesek lenni, meg kell tanulnunk elviselni dolgokat, és azt mondani, hogy köszönöm, jó atyám, hogy ilyen jó körülményeink vannak. Ettől sokkal nehezebb helyzetek vannak. Mondják a világban, hogy szerencse forgandó. Forog az élet, és akik valaha más, jobb életben voltak, most hirtelen azt veszik észre, hogy nem az a helyzet van. És mindjárt az első dolog nem az, hogy azt mondják, hogy akkor megtanulunk élni, hanem elkezdenek sírni. Nekünk Isten azt tanítja, hogy legyünk teljes félelemmel, az Istenre néző lelkiismerettel, és legyünk hálával. Az a természetes, hogy többet akar az ember. Természetes, hogy szeretné, hogy változzon. De ugyanakkor azt mondja a teológia, hogy az ember, főleg a keresztény, nem veszítheti el a szeme elől a szociális szempontokat. Hogy lássa meg az mellett, amilyen van, a maga körül élő nehézségeket, és legyen aktív keresztény. Nem csak szavakkal vigasztaljon, hanem cselekedetekkel is vigasztaljon. És legyen jelen az árvák és az özvegyek életében. És ez mindig, mindenkor, minden időben feladat. Jézus maga mondta, hogy a szegények pedig mindenkor lesznek. Tehát az nem oldhatjuk meg a problémákat, de segíthetünk. Ezt mondták Kalkutai Szent Teréznek is, a katolikus szentnek, aki Makedóniából született, albán volt, tehát ismerte a szegénységet, és amikor elment Kalkuttába, a több millió utca gyerekeket látva, azt mondta, hogy ott hagyom a rendet, és egy korduló rendet hozok létre azért, hogy segítsek a szegényeket. Azt mondja, gyerek annyi, mint az óceán, lehetetlen segíteni. Mondta, egy csepp víz. Azzal kezdődött az óceán, és kezdjünk egy gyerekkel. Egy gyerekkel mindig tudunk segíteni. És ez volt mindig a válasz, amikor szükség volt valamire. És ez nem egy régi példa. És ebből nőtt ki az, amit ő végez, vagy az ő rendje végez áldozatos munkával. Ez egy felvállalt egyet, és mindig jutott egynek. És a keresztény szemlélet annyi, hogy felvállalni, vinni másokat is, hálásnak lenni azért, ami nekünk van, és megosztani azt, amit lehetséges. Jézus erre tanított bennünket, erre is tanított bennünket. Elviselni, továbbadni, terjeszteni, és a büntetést, vagy az ítéletet rábízni arra, aki igazságosan ítél. Mert nincsenek helyzetek, amit nem azért adna Isten, hogy tanuljon belőle. Nem.